hadd idézzem azt az ígét, ami az én életemben olyan sokat jelentett, és tényleg egy fordulóponthoz is juttatott. A római levélből a harmadik részben, hogy mindnyájan vétkeztek, és hiával vannak az Isten dicsőségének, de Isten őt rendelte már, mint Jézus Krisztust engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. És hát őről, a Krisztusról énekeltünk többször is. A megtérésemről szeretnék valamit mondani. Egyszer elhatároztam, hogy nekiállok már ennek a római levélnek, mert olyan érthetetlen, hogy nem igaz, hogy ennek tényleg nincsen értelme, ha már benne van a Bibliában. És elkezdtem nagyon alaposan mondattól mondatra oda-vissza rágni, gondolkozni, még használtam egy kis segédirodalmat is, de inkább a Bibliából próbáltam kihámozni az értelmét. És így a nagyon alapos odafigyelésnek aztán meglett az eredménye, mert úgy érzem a megtérésemben, hogy ez egy csodálatos fordulópont volt, vagy inkább egy beteljesítés, hiszen az én megtérésem inkább olyan volt, mint amikor lassan megtelik egy pohár, és egyszer valamikor úgy túlcsordul. Hát volt egy-két ilyen csepp, amikor úgy éreztem, hogy na, megint valami nagy dolog történt, de így a római levél olvasása közben megint ezt éreztem, amikor valóban rájöttem, megértettem azt, hogy ami Istenünk egy hatalmas szerető Isten, aki ugyan igazságos, és megbünteti a bűnt ezen a világon, de ugyanakkor ebbe az ő igazságába belefért az is, hogy ő elfogadja az engesztelő áldozatot, a helyettes áldozatot, amikor azt mondja, hogy valaki helyetted letöltheti a büntetést, az ítéletet. És én azt érvény annak, és akkor én elfogadok téged ártatlannak és felmentetnek, de egy feltétellel, hogyha abban hiszel. És így rendelte Isten engesztelő áldozatul Jézust, így világosodott meg előttem, azoknak, nem csak nekem is, mindenkinek, de nekem is, akik az ő vérében hiszünk, tehát, hogy az ő vére értünk hullott. És mindannyian bűnös emberek vagyunk, senki nincs, aki bűn nélkül tudna élni, még a legszentebb és a legcsodálatosabb emberek sem, és lehet, hogy valaki csak egy hasonlattal élve egy perccel vagy öt perccel kési le a gyorsonatot, lehet, hogy valaki három nappal, de az eredmény ugyanaz, hogy lemaradt. Most mi ugyanúgy Istenhez önmagunk erejéből nem juthatunk el, önmagunk tisztaságából és csodálatosságából nem juthatunk el, ezért szükségünk van mindannyiunknak a kegyelemre. Na hát ennyit így a római levél nagy felismeréséről, ami nekem nagy felismerés volt, és hát azt kívánom, hogyha esetleg valaki ezt eddig nem vette fontolóra, vagy nem olvasta el, nem figyelt rá erre az ige szakasz a római levél harmadik részével, akkor érdemes ezt átvenni, elolvasgatni, illetve aki meg ebben a hitben él, azt hadd bátorítsam tovább, bátorodjunk egymás hite által, és a tűz is akkor ég jobban, hogyha a lángok egymást segítik, és hát az én hitlángommal is szeretném a ti hitlángotokat tovább erősíteni abban a Jézus Krisztusban, aki a vérét adta értünk, hogy mi felmentettként és Isten elfogadott gyermekeinként élhessünk már ebben a világban és egykor az örökké valóságban. Na most egy kis váltással, amikor ma délután kisétáltam erre a helyre, megdöbbentem, hogy milyen történelmi helyen járunk. Szégyen szemre ezt még nem is tudtam, hogy itt Pusztamarótan egy ilyen óriási, hatalmas harc dúlt. Aki nem olvasta még a harcnak a történetét, itt az ismertető táblán napközben érdemes elolvasni és megismerni. A Mohácsi csata után Buda is elesett, és a maradék magyar katonák itt bástyázták be, sáncolták be magukat egy szekérvárral, és olyannyira tartották magukat a török ellen, hogy muszáj volt Budáról ágyúkat hozatni, és azzal azoknak a segítségével semmisítették meg végül ezt az önfeláldozó csapatot. És Mohács után talán a második legnagyobb nemzeti tragédia harctere volt ez, vagy tragikus kimenetelő harctere, ahol 25 ezer ember esett el, vagy pedig esett fogságba. Tehát valójában mi egy hátborzongató vérmezőn, vagy vérbölgyben, halálbölgyben vagyunk, ugyanakkor mégis volt benne olyan érzés, látva itt ezt a nyugalmat, ezt a csendet, ezt az emlékművet Jézus keresztjével, hogy minthogyha azt üzenné nekünk Isten, hogy én életet akarok a halál völgyében. És nem erővel, nem hatalommal, hanem az én lelkemmel akarok győzelmet aratni. És lehet, hogy annak idején pogány emberek, vagy Krisztus nem ismerő emberek keresztényeket gyilkoltak le, vagy Krisztusban bízókat öltek meg, de Isten azt akarja, hogy mi keresztények a Krisztusban nem hívőket emeljük és segítsük fel hozzá hitre, és így arasson végül is az ő ügye győzelmet. Tehát azért önkéntelenül is megragadott ennek a helynek a szellem, és hát kívánom azt, hogy ti is ezzel a kívánsággal, vagy buzgósággal legyetek itt, hogy Isten cselekedjen valami hatalmasat az ő dicsőségért és az életért, a magyar életért, a Krisztus népe életért és az elveszettek életért ezen a különleges helyen. És utána azon is elgondolkoztam, és azért is meghatódva állok itt, mert nem csak egy történelmi, egy múltbeli történelmi helyen vagyok, hanem úgy érzem, hogy ez számomra is egy kicsit történelmi. Először kapok ilyen megtisztelő meghívást, hogy ilyen komoly és klassz emberek előtt, mint előttetek beszélhetek. És hát egy kicsit úgy is tekintek rátok, mint Krisztusban a testvéreimre, öcseimre és hugaimra, mert valószínűleg rangidős vagy koridős vagyok, én már a 40. X-en is túlestem, és ötgyerekes családapaként állok itt, és hát úgy vagyok vele, hogy sok mindenen átestem, ha nem is vagyok a nagy aggastyán, akiben óriási élettapasztalat van, de azért mégiscsak egy-két lépésre lehet, hogy többet harcoltam már itt a nemes harcmezőn, a hit harcában, és szerintem jó, hogyha megosztjuk egymással tapasztalatainkat, hogy kire mi hatott, mi volt tanulságos. Jó az idősekre is figyelni, az ő tapasztalatukra, de azokra is jó, akik esetleg csak bátyusok. Úgyhogy így örömmel és köszönettel veszem, hogy figyeltek rám, és az az imádságom, hogy az én tapasztalatom vagy tudásom használjon nektek. És hát szeretnélek benneteket így szeretve tanítani, már ha remélem, hogy gyarapodtok ezáltal. A lelkészi munkámnak az egyik alapmondata ez, hogy mint az egyik eskető lelkipásztorom mondott, hogy szeressétek az embereket, hát így szeretnék szeretettel hozzátok is beszélni. Na most a konferenciának tehát a témája az értékrend, értéktrend, és amikor ezen elgondolkoztam, akkor nekem rögtön beugrott a szó kapcsán egy íge, mégpedig amikor Pál apostol azt mondja, hogy kárnak ítélek mindent Krisztus ismeretének páratlan nagyságáért. Hát ez a legnagyobb érték. És ugyanakkor az ígével kapcsolatban együtt, ami a Filippi levélben van, beugrott egy másik ének. Én először Amerikában ismerkedtem meg ezzel az énekkel, de örülök, hogy magyarra is le van fordítva. Amit az előbb énekeltünk, élni benned Jézus olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Vagy az angol eredeti, hogy no greater thing, ennél nincs nagyobb dolog. És ezen úgy sokat elgondolkodtam is, hogy énekeltem, belém ívódott ez az ének. És akkor, amikor az értéktrend, értékrend szavak kapcsán eszembe jutott ez a pálége, eszembe jutott az ének, akkor ugyanakkor láttam azt is, hogy ez az ének és ez az ige, ez egy nagyobb dolognak egy szerves része, amivel korábban foglalkoztam, és ez pedig a lelki formálódás. Pál apostol beszél szintén arról, hogy fedetlen arccal nézünk az Isten dicsőségére, és így formálódunk napról napra az ő képére és hasonlatosságára. Tehát szükséges, hogy engedjük Istent, hogy formáljon bennünket, hadd legyünk mi az ő teremtő kezében élő agyag, és gyúrjon bennünket, ahogy ő akar. Most ez a lelki formálódás, ez nem úgy történik, hogy na én azt mondom, én elkezdek formálódni, hanem Isten kezébe helyezem magam. Hadd mondjak egy tengerész hasonlatot, a tengerész is felhúzza a vitorlákat, és aztán várja a szelet. Hát a szent lelket se irányíthatjuk kényünk, kedvünk szerint, hanem hogy formáljon bennünket, vigyen bennünket erre vagy arra, hanem a lelki odafigyelésünket és a lelki odafigyelésünk vitorláit feszítsük ki, és így hívjuk Isten szent lelkét, hogy vezessen bennünket. Ezt értem én lelki formálódás alatt, és ennek a lelki formálódásnak van olyan oldala is, amely felfelé visz, Istennel való kapcsolatunkat mélyíti, ugyanakkor ez a lelki formálódás, amiről én beszélek, ez befele is vezet, tehát Istent kérjük, hogy világítson belénk, és ő adjon önismeretet, és ő adjon vezetést, hogy akkor hogyan is kezeljük saját magunkat, hogyan használjuk magunkat. Ha vásárolunk egy gépet, akkor kapunk hozzá egy használati utasítást. Hát kitől kérjük a saját magunk használati utasítását, ha nem a Teremtő Istentől és a Megváltó Istentől. És ugyanakkor ennek a lelki formálódásnak egy harmadik arculata, kifelé való haladás, növekedés, út, járás, amikor az emberi kapcsolatok teljességére igyekszünk. Tehát értékrend, és így kapcsolódik ez az igéhez, az énekhez, és ez az ige meg az ének, ez tulajdonképpen a lelki formálódásnak egy kulcspontja, de igazából mind a háromról szeretnék beszélni. Tehát így mai alkalommal, csütörtök este és vasárnap arról szeretnék beszélni, hogy hogyan kerülünk még közelebb Istenhez, a lelki formálódásunkban hogyan mélyüljünk el Istennel, Krisztussal való kapcsolatunkban, és holnap meg holnap után délelőttönként pedig a lelki formálódásnak a befelé és kifelé vezető aspektusáról. Ugyanakkor a felkészülés során, amikor Békés Szent Andráson találkoztunk, akkor egy nagyon jó gondolatot és másik szempontot kaptam, hogy az is igaz, hogy a világban járva kelve értékrendek konfrontációjában élünk, ezek jönnek kívülről is, meg ugyanakkor sokszor belülről is hatnak, és harcolunk saját magunkban, és így adtam ezt a címet akkor a készülésemben, hogy bibliai sztereó, tehát nézzük akkor ezt a témát, értékrend, a lelki formálódás szempontjából, és az értékrendek konfrontáció szempontjából. Hát egyébként mindezt én papírra is vetettem, úgyhogy lehet, hogy papírra nézve ez kicsit átláthatóbb és érthetőbb, de nem baj, azért a szóbeli bemelegítés hiába való. Majd így, ha megnézitek az úgynevezett Gondolat Navigátor című lapomat, akkor ezt látjátok. Ma este a felfelé növekedésről szeretnék beszélni, a felfelé haladásról, a lelki formálódásnak arról az oldaláról, amikor Istennel, Krisztussal való kapcsolatunkat igyekszünk mélyíteni, úgy, hogy felhúzzuk a vitorlákat, és Uram, formálj engem. És én erről a dologról nem egy elméleti módon szeretnék beszélni, hanem személyes módon, vagyis hogy az én életemben ez hogy valósult meg. Én igyekeztem Istenre ráhangolódni, és így ráfigyelni, így is mondhatjuk, hogy a vitorlákat felhúztam, és Isten aztán elénbe hozott ígéket, meg élethelyzeteket, és alakított. Tehát a felfelé haladásnak egy ilyen személyes példáját szeretném megosztani közöttetek, annál is inkább, mert tényleg, ha már így hallgattok többször, akkor az illő bemutatkozni, és nem is árt, hogyha tudjátok, hogy ki vagyok, mi vagyok. Kicsit személyesebb is hadd legyek így. Hát a megtérésemet említettem, hogy egy fordulópont volt az, hogy ezzel a római levéllel találkoztam, a római levél igével találkoztam, de igazából megtérésem hát régebbről kezdődik, keresztény családban növekedtem fel, lelkész nagyszülők, dédszülők, ükszülők családjában, és hát azért így neveltek a szüleim is hitben. Hát az én megtérésem inkább olyan volt, mint ahogy a gyümölcs megérik a fán. Most hát ki tudja megmondani, hogy az a gyümölcs, az mikor érett meg, melyik nap? Hát úgy fokozatosan, de mégis azért volt egy olyan pont, amikor azt mondtam, hogy valóban én ebbe hiszek 100%-ig, és erre teszem az életemet. De ez is úgy fokozatosan alakult ki. A megtérésem ez ugyanakkor eléggé hozzá tartozik az engedelmesség is, mert korábban hegedüléssel foglalkoztam, zeneművészeti főiskolán végeztem hegedűszakon, és hát ott ugyan jól végeztem, meg a hegedű tanítás is jól ment, de szerettem volna tovább menni még művészszakra, még nem sikerült, és közben is éreztem, hogy azért nem vagyok igazából helyemen, Isten nem ide hívott engem, hanem csak lelkipásztornak, bár sokáig rugódoztam a gondolat ellen, de elég hosszú lelki vívódás után végül is azt mondtam, na teszek még egy utolsó felvételi vizsga kísérletet, de a felvételi vizsga előtt azért még csak hogy rendezzem dolgaimat az Istennel, elmentem a templomba, éppen egy ilyen úrvacsorai előkészítő alkalom volt, ahol emberi szempontból egy nagyon unalmas és pocsék prédikáció volt, mert tulajdonképpen csak közhelyeket mondott a lelkipásztor, mégpedig felolvasta az igéből Jónás történetét, és azt mondta, hogy amikor Jónás nem arra ment, amerre az Úristen küldte, akkor vihar támadt, és nem mentek jól a dolgai, de amikor engedelmeskedett, akkor utána elült a vihar, és aztán úgy lett jó. Tehát ez volt a nagyjából a prédikáció lényege, semmi nagy dolgot mondott, de engem mégis borzasztóan megragadott, és úgy éreztem, az Úristen szól hozzám, és elhatároztam, hogy rendben, Uram, ne arra, hogy én nem vagyok elég erős, hogy azt mondjam, hogy nem megyek el holnap felvételizni, elmegyek, de megfogadom, hogyha nem vesznek fel ezt a te akaratodnak, jelednek veszem, és elmegyek lelkipásztornak. Hát persze dicsőségesebb lett volna, hogyha felvesznek, és azt mondom, hogy lám, én ezért is elmegyek, de hát ez így esett. Mindenesetre engedelmeskedtem, és úgy éreztem, hogy igazából az én megtérésem ezzel lett teljessé, amikor én engedelmeskedtem is az Isten hívó szavának, és hálás vagyok, hogy engedelmeskedtem, és helyemén érezhetem magam is, azt végezhetem, amire úgy érzem, hogy engem elhívott. Szóval ez a Jónás ige, ez egy nagy ige az életemben, amit már gyerekkoromban is úgy tudtam, hogy nagyapám megtanított rá, hogy emlékszem, unokatestvéreméknél egyszer a szomszéd katolikus papnak átszóltak, éppen egy katolikus pap lakott a szomszédba, hogy plébánosul figyelje meg, az a kisgyerek már hogy tudja Jónás történetét. És nem gondoltam, hogy később így fog visszaköszönni. Na most még, tehát így a római levél igéin, Jónás könyvén és történetén keresztül formált Isten is elhívott engedelmességre, és örülök, hogy így közelebb kerülhettem hozzá. Aztán még egy ige nagyon jelentős volt az életemben, ami szintén annak az eredménye volt, hogy úgy éreztem, hogy figyelek Istenre, és ha tetszik, nem tetszik, azért formált, és ez a hegedüléssel is kapcsolatos. Még a zeneművészeti főiskolára jártam, amikor én borzasztó nagyot akartam alakítani a hegedüléssel, úgyhogy fanatikus gyakorló voltam, tehát nem volt olyan nap, hogy én ne gyakoroltam volna, és minden nap 3-4 óra minimum, de volt, amikor még 8 órát is. És nem volt olyan nap, hogy én ezzel leálltam volna, tehát se vasárnap, se ünnepnap, se vakáció, elvittem akárhova a hegedűt, és addig nem nyugodtam, addig valami minimális adagot nem gyakoroltam volna. És egyszer elgondolkoztam, hogy hát tulajdonképpen én ennek a hegedűnek rabja vagyok. Állandóan csak ezt csinálom. És megfigyeltem, volt egy baptista szobatársam, a főiskola, neki sokkal jobban ment a csellózás, mint nekem a hegedülés, és ő vasárnap hozzá sem nyúlt a csellójához, elment az imaházba, ott volt reggeltől estig, és vígan csellózott. Mondom, hát én ezt nem tudnám megtenni, hogy vasárnap letegyem a hegedűt. És aztán elgondolkoztam, pedig a 10 parancsolatban az van, hogy semmi dolgot ne tégy a 7. napon. Hát mondom, ezt egyszer már kipróbálom, hogy milyen lesz az, hogyha én egy álló napig nem fogok hozzányúlni a hegedűhöz. Na most ez így elmondva elég nevetségesnek tűnik, de amikor én ebbe benne éltem, akkor ez egy olyan kihívás volt, amit én el sem tudtam képzelni. De mégis azt mondom, Istenem, na ráállak erre a szent parancsolatra, és kipróbálom. És akkor hétfőn előveszem a hegedűt, na tudok-e még hegedülni? Talán elfelejtettem. És csodálatos módon pár perc múlva bemelegedtek az ujjaim, és minden ment a régibe. Egyáltalán nem éreztem meg, hogy kiestem volna a gyakorlatból. Azt nem mondhatnám, hogy forradalmi változás és felívelés történt a hegedülésembe, de azt mondhatom, hogy szabad ember lettem. Szabad ember lettem, mert én elhatároztam, hogy én szombat este leteszem, és hozzá se nyúlok a hegedűhöz egészen hétfőig. És elhatároztam, hogy még a vizsga időszakban sem, még koncert előtt sem. Na most, ez az életemben egy borzasztó nagy dolog volt, de hány ember van, aki nem ugyanezt nem tudja megtenni, nem a hegedülésével, és hanem vagy a munkával, vagy a szolgálattal, vagy én nem tudom mivel, nem tudom, hogy titeket esetleg ez mennyire érint. Van-e olyan dolog, amit nem tudsz elképzelni, hogy na, akkor ezt lenetedd egy álló napig. Mindenesetre ez egy csodálatos érzés volt bennem, amikor tudtam, hogy most az Isten szent napja felé közeledek, és akkor az olyan volt, mint amikor egy futónak erőt ad, hogy látja már, hogy itt van a célszalag, még odáig mindent bele tud adni, és utána megpihened. És nagyon sajnálom, hogy rengeteg keresztény ember van, aki nem képes elengedni magát az Úristen áldó kezébe, aki azt mondja, hogy ide figyelj, én így teremtettelek, én is ilyen, így teremtettem a világot, hogy a 7. napon megpihentem, pihánj már meg, nyugodj meg. És mindezeket azért is mondom, mert szeretném, hogyha ennek a tükrében egy kicsit a saját életedet is megmérnéd, hogy te vajon hogyan kerülhetnél közelebb Istenhez. Hogyan mélyíthetnéd el a kapcsolataidat Jézussal. Kész vagy-e te is felvonni a lelki vitorlákat, és azt mondani, Istenem, itt vagyok, találkozni jöttem veled, mozdíts, Szentlélek, Úristen, amerre te akarsz. És így hadd utaljak vissza megint a római ígére, hogy mennyire érezted át azt, hogy Isten őt rendelte engesztelő áldozatul azoknak, akik az ő vérében hisznek. És ha te tényleg hiszel az Úr Jézus vérébe, akkor átgondoltad ennek a következményét, hogy téged az Úristen felmentett, és már tudod, hogy annak a mennyei tárgyalásnak az eredménye megvan, te felmentett vagy, sőt az ő fia vagy, ő megváltott gyermeke vagy, és a tied az örök élet. Vagy amikor elmondtam a Jónás ígét, akkor szintén szeretném, hogy egy picit a saját életedet is tedd ennek tükrébe, hogy mennyire vagy a helyeden. És mennyire indultál erre arra, amire Isten küldött téged, hiszen ő alkotott téged, és az ő küldései azok szent és jó küldések. És lehet, hogy olyan területre küldött, ami ha nem nagyon szeretnél menni, pedig az igazából akkor teljesedne be az életed. Tehát kérlek, hogy fogalmazodjék be újból az imádság a szívedbe, hogy Istenem, segíts engem engedelmeskedni a te küldetésedben. És ugyanakkor nem tudom, hogy te esetleg munkával vagy valamivel meg tudod-e azt tenni, vagy tanulással, hogy leteszed. Leteszed a 7. napon. Én ezt aztán később a teológián is folytattam, úgyhogy még vizsgai időszakban is, ahogy Bibliában az van, hogy még aratás idején is álljon a munka. Én úgy gondoltam, hogy az én életemben az aratás az a vizsgai időszak. És vizsgai időszakban fogtam magamat, és nem tanultam. Az összes papnövendéktársam mind tanult, mint a güzű, és én meg nem tanultam. És nem lettem rosszabb növendék, mint ők, de szabad ember voltam. Szabad és örvendező. Tehát ez egy csodálatos érzés. Hát igyekszem a lelkészi munka között is ezt megvalósítani, úgyhogy legszívesebben kiírnám kiírtam volna a bejárathoz, hogy egy református egyházközség, és akkor munkarend, hivatal, hittanórák, bibliórák, stb. És akkor szombat csak szép szerényen írtam ki, hogy lelkészi szabadnap, de azt is nyugodtan gondoltam, hogy kiírom azt, hogy szent bibliai semmittevés, de nem írtam ki persze. Megmondom őszintén, hogy akkor nem könnyű megvalósítani, és szerintem a sátának ez nem kedves dolog, hogy mi így szabadon élvezzük az életet, úgyhogy próbál mindent megtenni, hogy akadályt görtítsen elé. De én kívánom azt, hogy ha nem érezted még át ennek a felszabadító örömét, amit az Úristen neked tervezett, akkor érezd át. És hidd el, hogy nincs az a legsürgetőbb dolog, amit ne lehetne abba hagyni, és ez egy elhatározás döntése. És az összes vizsgai időszakomat, és még akkor is, amikor a doktorátusomnak a befejezése úgy szorított, hogy csak na akkor is megtartottam, és be tudtam fejezni, és haza tudtunk jönni Amerikából. Na szóval ennyit így a szombatnapról, vagy a vasárnapról, a hetedik napról. Na most még gondoltam egy témát, de nem tudom, tartsunk egy szünetet, talán kicsit túl sokat beszéltem most. Mennyi ideje beszélek, nem figyeltem, hogy? Hogy? 27? Jó, egyébként te semmi baj, mert egyébként nekem van egy stopper órám, amit el is hoztam magam, az én lelkészi stopper, amit mindig fölteszek a szószékre, és nézem, hogy mennyit beszélek, mert azért nem szabad túllépni az emberi türelmi képességeit. Na, még azért, ha már magamról van szó, meg a bemutatkozásról, azért az is egy rendkívül lényeges dolog, hogy nős ember vagyok. A feleségem, drága feleségem, Tapolyai Emőke, és egyébként egy csodálatos feleség, és hát egy zseni, hálás vagyok Istennek, hogy hát hozzávezetett, de azt is meg kell mondanom, hogy időnként hát vannak tengeri viharok is házasságunkban, de az nyugtat meg, hogy egyszer az egyik sogorom azt mondta, hogy ide figyelj, így vagy igazából hitelesebb, nem akkor, hogyha azt mondod, hogy minden szép és rózsaszín. Na, ezzel kapcsolatban talán tanulság lesz nektek is az, hogy nagyapám helyezte szívemre azt az igét, hogy te csak az Istennek országát keresd, keresétek először Istennek országát és az ő igazságát, és minden egyéb megadatik nektek. Hát ez a hegyi beszédben van megírva, a ruháról, meg az élelemről. De azt mondta a nagyapám azzal biztatott, hogy ide figyelj, ez a feleségre is nyugodtan alkalmazható, majd az Úristen kirendeli neked a feleséget, te csak az Isten országát keresd, és az ő igazságát. Keresétek az ő országát és igazságát. Úgyhogy hát így voltam én is, egy teológia végeztével már, hogy főiskola után is 28-29 évesen. Hát gondoltam, most már azért lassan meg kéne házasodni, de hát kit vegyek el, most járjam itten a lánydús helyeket, vagy pedig milyen stratégiát alkalmazzak, hogy egyáltalán képbe kerüljön valaki. De azt mondtam, én nem fogok itten így erőlködni, egész egyszerűen teszem, amit az Úristen elém tesz, hogy szolgálok neki, aztán közben nyitva tartom a szememet, és remélem, hogy ő fog gondoskodni erről. Na hát közben azért az is hatott bennem, majd egyik teológiai professzorom mondta, hogy hát amikor az Isten azt mondta, hogy adok neki segítő társat, hozzáillőt, akkor ebben a hozzáillésben nem csak a testiséget kell szem előtt venni, hanem hogy minden tekintetben hozzáillünk legyen, tehát, hogy lelkileg is egymáshoz illők legyünk, tudjuk egymást erősíteni hitben, együtt imádkozni, hívők legyünk mind a ketten, és ugyanakkor szellemileg is. Tehát tudjunk egymásnak partnerei lenni, és kisegítő társai, ne legyen óriási ellentét közöttünk. Ez nem, mintha értékítélet lenne ember és ember között, inkább összeillés kérdése. És azt mondta, hogy hát az a jó, hogyha minimum ezt a három összeillést hát mérlegre tesszük, mert ha egy is kimarad, akkor ott sokszor bajok vannak. Van, akinél mondjuk evidens a testiség, de van, akinek pont annyira hívő, hogy azt a háttérbe szorítja. Na hát így aztán egyébként ilyenek vannak. Na most én így el is határoztam, hogy hát rendben, akkor találkozok egy olyan lányjal, aki nekem egyrészt tetszik, szóval úgy megdobogtatja a szívemet ránézésre, meg úgy mellé állva is úgy érzem, hogy hozzám illő. Aztán, illetve elsősorban hívő, tudunk együtt imádkozni, úgy látom, hogy lelkipásztor feleség, egy húron tudunk pendülni, és ugyanakkor értelmileg is hát társak és hozzáillők tudunk lenni, akkor hát én arra fel fogok figyelni. Illetve ilyet kerestem, de nem találtam. És gondoltam, hogy milyen egyszerű, hogy három dolog kell, és nincs egy ilyen. Már mióta nézelődök, aztán egy sincs. Na de aztán egyszer csak véletlenül Amerikába keveredtem, egy rövid ösztöndíj meg gyülekezett gyakorlat kapcsán, amikor hallom ám, hogy még Budapesten mondták, hogy ott lesz egy lány, az egyik teológiai professzorom, hogy van ott egy tapolyai emőke, megismerkedett vele. Aztán kikeveredtem, mondták, hogy jön ide a tapolyai emőke, én közben még egy fél évvel ezelőtt találkoztam az ő bátyával, és még fel is figyeltem, hogy milyen klassz srác ez a Mia, hogy még testvéremnek is elfogadnám. És na mondom, hát ez a tapolyai emőkám, annyit hallok róla, hát mindenki zengedezett, hogy ő itt a torontói ifjúságnak az összetartója, és Clevelandból át fog jönni. Meg hát hallottam, hogy az édesapja professzor, meg zenetanár, mármint az emőke. Hát mondom, hát már itt elég sok dolog ilyen vészesen jónak mutatkozik, hát most már csak az a kérdés, hogy hogy néz ki, meg hogy haza akar érni Magyarországra. Most ezt kell kibulatolni. Hát tudtam, hogy az első kérdést az rögtön egy másodperc alatt el fogom tudni dönteni. Csak a másodikra kell majd jobban ráfigyelni. És hát nagy szívdobogással vártam a találkozás pillanatát, ő még mindenről mit sem sejtett. És meg imádkozással vártam ezt a napot. Na, akkor végül is becsöngetett a lelki szívatalba, kinyitottam, hát azt mondtam, na, Uram Istenem, hát ő az. Csak a kérdés, hogy hazajön-e Magyarországra. Na, ez hogy fog kiderülni? Följön a lépcsőn, ott van a lelkipásztor, hú, nagy örvendezés. Emőke, hát most voltál először vissza Magyarországon, hát milyen volt? Hát, tetszik tudni, az az én hazám. Hú, mondom, Istenem, hát én azt mondom, az az én hazám, vissza akarok menni. Hú, mondom, Istenem, hát ez elég meleg volt. Na mindegy, szóval így történt a találkozásunk, és ezt csak azért mondom el, mert én így próbáltam kiereszteni a vitorlákat, a lelki vitorlákat, Uram, hogy hát formálja te igéd által, én engedelmeskedek, rád figyelek, mutasd meg, hogy tényleg én megszégyenülök-e a te ígéreteidben, vagy pedig érdemes arra ráhagyatkozni, és úgy éreztem, hogy keressétek először az Istennek országát és igazságát, és minden egyéb megadatik, mindezek megadatnak nektek. És hát sokszor dicsértem az Istent, hogy gondoskodott erről is. Persze aztán néha, amikor meg jönnek a házassági viharok, akkor pedig úgy gondolok, hogy Istenem, azért te látod, hogy én a te ígédre hagyatkozva kerestem, és akkor biztos nem fogsz engem hagyni megszégyenülni, még hogyha most nagyon alul érzem magam. És befejezésén még csak annyit, hogy az Úristen megáldott bennünket 5 aranyos gyermekkel. Egyébként a családi fénykép itt van a Bibliában, most nem adom szét, mert úgyse látjátok, de holnap majd megmutatom. Úgyhogy Emőke a legidősebb kislányunk, 11 éves, és hát csodálatos volt, hogy az első házassági évfordulónkra hazahoztam a két emőkét a kórházból. és tehát ő volt 11 éves, aztán Borika, Ágoston, Emese is, Kende. Na most, ahogy így nevelgetem a gyerekeimet, meg a családomat, egyre inkább felfigyeltem arra az igére, hogy hát a keresztény vezető viseljen gondot a családjára. És sajnos láttam olyan keresztény embereket, akik nagyon buzgolkodtak az Úrért, csak éppen a családjukat elhanyagolták, és ennek nagyon nagy visszássága is lettek. Úgyhogy hát én próbálom az egyensúlyt megtartani, hogy az Úrnak is szolgálni, de ugyanakkor a családomnak is szolgálni, a családomat is nevelni, és szépen az Úr akarata és tetszése szerint. Úgyhogy az ége azt mondja, hogy ha valaki nem tudja saját házanépét vezetni, akkor rosszabb a hitetlennél. Hát ezt kérem az Úristentől, hogy segítsen engem jó vezetőnek lenni, elsősorban a családba, és azt remélem, úgy látom, hogy azért ez a fajta családi vezetés segít a gyülekezet vezetésben is. És hát azt kívánom nektek, akik még a visszatérve az ígére, hogy mindez ne csak egy önbemutatkozás legyen, vagy az, hogy hát tényleg érdemes az Istenre hagyatkozni. Szeretném nektek személyes bátorításként is mondani, akik még a házasság előtt vagytok, hogy hagyatkozzatok az Isten ígére, és legyen előttetek az, hogy Isten országát és igazságát keresni, és meg fogja adni nektek azt, aki hozzátok illő. És természetesen azért a józanészt is lehet használni, meg vannak keresztény barátok, akikkel tanácsadók, akikkel jó ezeket megbeszélni. Hogy kint gondolkozol. És kívánom nektek azt is, hogy ha van családotok, akkor most, ha pedig lesz családotok, akkor pedig akkor neveljétek az Úr tanítása szerint szeretetben és nekillő módon. És az elsődleges tanítványok, ugye Jézus azt mondta, hogy tegyetek tanítványa minden népeket, hát az én gyerekeim. Úgyhogy csodálatos öröm, amikor időnként este nekik elhegedülöm ezt az éneket, élni benned Jézus, olyan jó, ennél nincs nagyobb áldás. Köszönöm szépen, Isten áldjon.